Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Beszélgetésünk apropó pedig továbbra is a Magyar Nemzeti Bank lakáspiaci jelentése adja. Hát a műsor első részének utolsó perceit a új energiahatékony zöldesített ingatlanokkal zártuk, és akkor azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy visszatérünk erre a témára tekintettel arra, mert sok-sok komponensét megismertük, arról viszont mi nem ejtettünk szót, hogy mennyivel drágítóbb tényezőek ezek a zöldfejlesztésű ingatlanok esetében az új előrások, mint amilyekkel korábban nem is találkozhattunk.
Így van. Ugye az előző mondatban zártam, tehát tényleg egy olyan időszakban, amikor egy árkorrekció valósult meg, ehhez képest értékállóbbnak tűntek már rövid távon is az energiahatékonyabb, zöldebb ingatlanok a rosszabb besorolású ingatlanokhoz képest, de ez az árprémium természetesen már korábban is velünk volt. Egy korábbi kutatásunkban azt találtuk, hogy nagyjából egy BB-s, tehát már közel nulla energiafogyasztású ingatlannak az átlagos négyzetméterára új építésnél nagyjából 3-4%-kal volt magasabb, mint egy még kevésbé energiahatékony, de modern, mondjuk CC-s besorolású ingatlan, tehát már volt egy árprémium, amit a fejlesztők ugye az elmúlt években is elkértek, de úgy tűnik hosszú távon ez mindenképpen kifizetődő lesz, tehát a havi szinten vagy éves szinten megsporult energia számlában azért ezek valószínűleg nagyon gyorsan vissza fognak tudni jönni ezek a kezdetben magasabb négyzetméter árak.
Ugye ezek jellemzően, ha már Budapesten vagyok, nem a belváros, meg a belbudai, tehát akár a Pest oldalon, akár pedig a belbudai oldalon érintett ingatlanokat érintik, nem? Tehát az új építésű házakra beszélünk alapvetően. Lehet úgy modernizálni egy mondjuk 5. kerületi régi 1900-as évek elején épült nagy lakóházat, amely megfelel a kor követelményeinek? Vagy legalább összevethető valamilyen szinten egy új építésűvel?
Ugye az új fejlesztéseket, ha tekintjük, azért vannak jól azonosítható kerületek, népszerű kerületek, csak a leginkább fejlesztetteket, ha kiemelem mondjuk a pesti oldalon, ugye a 13. kerületnél, Budai oldalon, így van, Budai oldalon ugye
a... És annélkül, hogy reklámot csinálnánk a 13. kerületnek.
Igen, a Budai oldalon pedig a 11. kerület, ahol új területek kerültek fejlesztésre, kijelölésre, tehát gombamód szaporodtak az új és egyre inkább energiahatékony épületek, tehát leginkább az új építéseken keresztül tud megújulni a lakásállomány, ezt egyébként vizsgáltuk, ami nem feltétlenül pozitív, tehát a tekintetben, hogy a magyar épületek átlagos energetikai megfelelés az egyik leggyengébb Európai Uniós összehasonlításban, érdemi tér lenne a meglévő 4,4 milliós lakásállomány energetikai felújításánál, nem is beszélve a társasházakról, és ugye Budapest esetében azért számos helyen már láttunk panelprogramot, ami érdemben segítette a hatékonyságot, de azért még lenne tér, hát jól látjuk, hogy autózunk a városba. Tehát a meglévő állomány megújulásán óriásit lehetne spórolni az energiaszámlán, és egyébként egy állandó megrendelést tudna biztosítani az építőiparnak is, hogy ne csak mindig az új építésekben, az új projektekben gondolkodjunk.
Még ha megengeded, én visszaugranék a Balatonra, tekintettel arra, hogy Budapest vonatkozásában már adtál egy prognózist, hogy valószínű, hogy további áremelkedés várható, de Balatonról még nem beszéltünk. Ott mi az, amit jósoltak?
Ugye új fejlesztésekről említettem ezeket a nagyon magas négyzetméterárakat, és tényleg fejlesztőkkel beszélve az általuk látott, egyébként továbbra is magas költségnyomást megpróbálják érvényesíteni az árakban, tehát Ha beszélünk majd az építőiparnak a kihívásairól ott mindenképpen, és nem csak az építőipar, hát a családi házat építünk, akkor is látjuk, hogy a megemelkedett építőanyagárak, meg a megfelelő munkaerőnek a megfizetőség elérhetőség azért érdemben egy folyamatos költségnyomást eredményez bármilyen típusú építkezés esetében, amit nyilván mondjuk fejlesztők az értékesítési árakban megpróbálnak érvényesíteni. Tehát e tekintetben én kevés esélyt látom annak, hogy egy árkorrekciót lássunk az új építésű négyzetméter árakban. Esetleg időszaki akciók lehetnek, de összességében emelkedő pályán látjuk az új négyzetméter árakat. Balaton esetében pedig még annyit érdemes hozzátenni, hogy ugyan most meghaladta Budapestet az átlagos négyzetméter ár az új építéseknél, de összességében, ha egy hosszabb trendet nézzük, akkor úgy tűnik, hogy a Balatonnak van egyfajta értékállósága. Tehát ha hosszabb idősoron nézzük, és megnézzünk ilyen válságéveket, amikor volt árkorrekció még Budapesten is 2008-at követően, a balatoni ár árak kevésbé mozogtak, tehát úgy tűnik, hogy értékállóbb a Balaton, ciklus állóbb a balatoni átlagos négyzetméter ár vagy ingatlan érték, mint mondjuk egy fővárosi.
Tehát, hogyha visszaugrunk mondjuk a 2008-as, 2009-es válságig, akkor is ez volt nagyjából a jellemző?
Igen, tehát kevésbé estek vissza az árak a 2008-as válságot követően.
Mi most a fölkapott a Balatonról beszélünk, a magyar tengerről, melyik oldal, északi, déli?
Az északi?
A
fejlesztések tekintetében kiegyensúlyozottabb, az északi a drágább.
Talán már több a hely? Logisztikailag vagy?
Ugye a Balaton is folyamatosan megújul, tehát folyamatosan jelölnek ki új építési terület, fejlesztésre bevonható területeket. Itt nyilván a korábbi beépítettség az elérhető területeknek az aránya, vagy éppen, hogy mit kell lebontani, tehát a tekintetben ez mondjuk eltérő lehet, de összességében tényleg azt látjuk, hogy árszínvonal és kereslet tekintetében inkább az északi a keresettebb, a kínálat az inkább kiegyensúlyozott a két parton.
És mi a helyzet a nagyvidéki városokkal, ott a jelentős ipari fejlesztés valósult meg az elmúlt években, gondolunk Győrre, Kecskemétre, most Debrecenre, de akár Szombathelyre is közelítenek el budapesti árszint felé.
Sőt, hát ha nominálisan még nincsenek is ott, mert azért a vidéknek van egy, tehát valamitosan egy árolló volt, ami egyébként egészen 2022-ig még zárult is. 2022 második felében most újra nyílt az árolló, meg 23 elején, de ami nagyon érdekes, és az ipari fejlesztésekkel, új gyár bővítésekkel, ugye egészen nyilvánvaló volt, hogy van ennek egy pozitív fejlesztői építési hatása. Kecskemét esetében ezt a Mercedesnél egyértelműen láttuk, és akkor innen szorosan nyoman követtük, mi történik Debrecenben. És amit láttunk Debrecenben, mondjuk Kecskeméthez képest, hogy érdemi volt az áremelkedés. Sokkal dinamikusabb volt rövid idő alatt az áremelkedés, és ezáltal, ha az adott város vagy régiónak a jövedelmeihez viszonyítjuk a négyzetméter árakat, tehát nominálisan nincs ott Debrecen még, mint Budapest, de ha a jövedelmekhez viszonyítjuk, akkor Debrecen kevésbé elérhető, kevésbé megfizethető négyzetméter árakat, kevésbé megfizethető lakáspiacot eredményezett az elmúlt években, mint a főváros.
Láttuk még olyan, majdnem azt mondtuk, kitörési pontokat, ez egy furán hangzik, de Magyarországon olyan bázisokat, ahol egyébként elkezdtek meredeken felfelé menni az árak?
Nagyon kirívó példát nem tudnék mondani, inkább tényleg az látszik, hogy hol stabilabb egy picit a piac, akár tranzakciószámok tekintetében, akár pedig árak tekintetében. A vidéki városok esetében látunk most egy picit nagyobb stabilitást, még akár Budapesthez képest is, főleg tranzakciószámok esetében Budapest azért nagyon, nagyon jelentősen beesett, ugye mondtam, hogy több mint 50%-os, tehát az országos átlagot meghaladó az adásvételeknek a visszaesése, ettől kevésbé esett vissza, estek vissza a vidéki városok, vidéki települések. Ami még érdekes lehet, és a jelentésben is röviden foglalkoztunk, hogy ha nem csak a hazai vásárlókat nézzük, hanem a külföldi vásárlók érdeklődéseit, vásárlásait, akkor itt is mindig is volt egy erős Budapest központ, de most egy picit úgy tűnik, és akkor megint visszatérek a Balatonhoz, hogy a közép-dunántúli, nyugat-dunántúli régiókban látunk egy magasabb 10-12%-os külföldi piaci részesedést a vásárlások tekintetében, ami az elmúlt években nem volt ennyire magas.
Rákérdezhetek, a németek jönnek alapvetően?
Rákérdezhetsz, meg is néztük egyébként, hogy melyek a leginkább, mely országból jön a legtöbb vásárló. Németek adják egyébként a külföldi vásárlóknak több mint a negyedét, de az első négyben, és akkor közel ilyen 10%-os részesedéssel bírnak a szlovákok. Ugye itt is mondjuk, ha Győr, Mosonmagyaróvár, Rajka környékét nézzük, akkor itt esetleg még magasabb is a szlovákoknak az aránya, de országos szinten a szlovákokat követik a románok, és negyedik helyen a kínaiak vannak, közel 10%-os részesedéssel a külföldi vásárlókon belül.
Hát kíváncsi vagyunk ettől, hogy mi következik be egy év leforgása alatt, amint a következő időszakra nézve. Addig is azonban nézzük a tranzakciók mögött megrejlő vagy meglévő lakáshitelek állománya, hogy mint alakult. Itt bekövetkezett az a negatív folyamat, mint a adásvételek vonatkozásában.
Így van, ahogy a beszélgetés legelején kitértem, nagyon kéz a kézben jár a lakáspiac, illetve a lakáshiteleknek az új folyósítása. Azt, amit láttunk most első negyed évben, közel 50%-os visszaesés a tranzakciószámok tekintetében, ettől még nagyobb volt egyébként áprilisi számokat, hogyha nézzük, 70%-os volt a lakáshitel kihelyezés, de ugye itt is külön érdemes választani, hogy mire vesszük fel a hitelt, használt lakásvásárlásra, vagy új vásárlásra, esetleg felújításra, és azért nagyon fontos itt az egyes visszaesések mögötti tényezőket elemezni. Ugye a használt lakásvásárlás még mindig is legnagyobb szeretét adta a úgy a hitelpiacnak, mint pedig a lakáspiacnak. Itt egy 50%-os hitel kihelyezés visszaesést látunk. Nagyjából ez felel meg leginkább a tranzakciószám visszaesésének. És nagyon érdekes, hogyha az új lakások új lakások céljából folyosított hiteleket nézzük. Itt a tavaszi hónapokban láttunk 70-90%-os visszaesést is az előző évhez képest, és ott akkor egyből hozzátenném, bár hallgatók nagy része biztos emlékszik még, hogy tavaly ilyenkor az MNB Zöld Otthon program iránt mekkora kereslet volt, milyen hajrá volt itt a gyakorlatilag a március-április időszakban. Ugye kifejezetten zöld ingatlanokra nagyon kedvező hitelt lehetett akkor MNB-re finanszírozással felvenni, nagyon megnyomta a bázist. Tehát egy nagyon magas bázisról esik most vissza az új lakás hitel kihelyezése. És hogyha megnézzük a harmadik komponást, ami pedig a felújítási célból nyújtott hiteleg, itt pedig szintén hiányzik egy termék, és azért látunk egy 70%-os visszaesést, ez pedig ugye a tavalyi évben velünk lévő támogatott otthonfelújítási hitel volt, amit ugye a tavalyi év végével megszüntettek, ez idejében már nincs velünk, ezért klasszikus otthonfelújítási hitelkihelyezés alig történik.
Tehát akkor a kedvezményes kölcsönök piaca is szűkült, ha lehet
abszolút,
így fogalmazni.
Abszolút, igen.
Pedig az iránt ugye óriási volt, miként utaltál is rá az érdeklődés.
Igen, az elmúlt években még egy alacsonyabb kamatkörnyezetben is, mikor alacsonyabb piaci kamatokat is el lehetett érni, azért érdemi súlya volt, egy 25-35% között ingadozó súlya volt a támogatott hiteleknek. Most úgy tűnik, hogy ez is visszaesett. Gondolhatná az ember, hogy ilyen magas piaci kamatkörnyezetben még inkább keresettek a csok hitelek, a bóváró hitelek, de úgy tűnik, hogy a hitel célnak a halasztása alapvetően meghatározza azt is, hogy most az piaci alapon vagy támogatott hitelkonstrukcióval szeretnénk megvalósítani. Tehát itt jön be az a kép, amit az elején szintén beszélgettünk, hogy mely tényezők határozzák meg a lakáspiaci keresleti oldalról, és hogyha a kiszámíthatóság, vagy esetleg tényleg a hitelcéloknak az előrehozása, vagy csúsztatása, most majdnem azt mondom, hogy a kamat környezettől függetlenül, de tényleg befolyásolni tudja azt, hogy adott hitel mellett, hitelfelvétele mellett mikor döntünk, és most úgy tűnik, hogy a támogatott hitelek bár jóval kedvezőbbek, mint a piaciak, alapvetően a hitelcélok eltolása miatt most ezek sem keresettek.
És nézzük meg egyébként a előállítási oldalról a piacot. Feszültség van még munkaerőpiac oldalról, vagy építőanyag árak, vagy építőanyag hiány tekintetében? Mennyire érhető ezt tetten korábban egyébként máshol sem szóltak a hírek, mint sem erről, hogy több negatív tényező is húzza lefelé egyébként az építkezéseket, és nyilván kiadt a lakáspiaci szegmens alakulására is.
Ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt ciklusban, ebben a 8,5 évben az építőipar nem tudott odaérni kínálati oldalon lakásépítések tekintetében, mint ahol a kereslet lett volna. Ez is okozott egyébként áremelkedést. Tehát a kereslet kínálat nem volt egyensúlyban ebben a 8,5 évben gyakorlatilag egy pillanatra sem. Ezt el kell mondani. Az építőiparnak természetesen megvoltak a korlátai. Ezen korlátokat feszegette folyamatosan úgy az állami megrendelések, úgy az irodaépítések, tehát a kereskedelmi ingatlanpiaci megrendelések ugyanúgy használták ezeket a kapacitásokat, és bizony el kell mondani, hogy az építőiparnál a harmadik helyen van csak alapásépítés, legyen az nagyfejlesztői vagy családi házépítés. Ez a harmadik helyen van, ez valószínűleg így is volt, és így is fog maradni. Tehát mindig a nagyobb projektek, a kiszámítható projektek lesznek a nagyobb értékű projektek az első helyen. Tehát az építőipar eleve a harmadik helyen szolgálta ki a lakásépítéseket. De ugye az építőipar szempontjából, ha az EVOSZ elnökének elmúlt években, tehát nyilatkozatait nézzük, ugye mindig volt egy-két olyan tényező, ami hátráltatta az optimális termelést, ez nagyon sokszor az elérhető munkaerő volt, nagyon sokszor több tízezres nagyságrendű kapacitás munkaerőhiányról, szakképzett munkaerőhiányról beszélhettünk az elmúlt években, és ehhez társult még hozzá a Covidot követően ugye az ellátási láncok problémájával, meg az áremelkedések problémájával az alapanyagoknak, egyáltalán az elérhetőség és az ára. Tehát ez érdemben előrébb ugrott, tehát az alapanyagárak és az elérhetősége, mint akadályozó tényező az építőiparban, ez érdemben emelkedett. Ugye azzal, hogy jelenleg egy mérsékeltebb gazdasági növekedést látunk az idejében biztosan, és hát látjuk is, hogy már a tavalyi évben is az állam maga kevesebb megrendeléssel jelentkezett az építőipar.
És ez ad oldalán. Valami mozgásteret?
Ez vagy? Ad mozgásteret, tehát ez abban látszik, hogy ami nagyon-nagyon magas súrlódási tényező, vagy akadályozó tényező volt a kapacitások, a munkaerő elérhetősége, az most egy szinten lejjebb jött. Tehát nincs annyi megrendelés, nincs igény, vagy nincs annyira égető igény szakképzett munkaerőre, továbbra is van, csak nem az a szinten, amikor gyakorlatilag padlógázon állt az építőipar, ahhoz képest az új megrendelések visszaesésével ez a munkaerő hiány, ez most egy picit oldódni látszik, de cserébe jött egy újabb korlátozó tényező, ez pedig a már említett keresleti tényező, tehát hogy nincs kereslet, nincs igény az új építésű ingatlanokra, messze nincs olyan szinten, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, és hogyha egy budapesti keresleti aratot, ha megengedsz, 70%-kal estek vissza az új lakásépítések az első negyed évben, az idei első negyed évben tavalyhoz képest az új építési ingatlanoknál.
Hát az jelentős eltérés, és elég negatívnak tűnik ez a szám. Van még hátra pár percünk, arra kérlek, hogy foglald össze röviden, hogy mi az, amit vártok és jósoltak a következő időszakban a lakáspiacon?
Amit a tavalyi évben ugye fordulatként azonosítottunk, és látunk az első idei év első negyedévében, ezek a trendek, ez a piacnak a lehűlése, ez véletlenül folytatódni fog. Tehát mi ebből a fordulatból egy visszafordulást, egy pozitív fordulást nem várunk az idei évben. Ez a tranzakciószámokban a már említett ilyen 30-40%-os visszaesés vélhetően az egész évben látni fogjuk, még a tavalyi már csökkent szinthez képest. Tehát valószínűleg azt kell elképzelni, hogy tranzakciószám tekintetében ilyen 2013-14-es szintre fogunk visszaérni, ahonnan az előző fordulat egyébként kezdődött. Tehát tranzakciószám tekintetében visszamegyünk gyakorlatilag egy évtizedet. Az időben. Árak tekintetében nem vagyunk annyira negatívak, bár látjuk, hogy a keresleti kínálati tényezők miatt van árkorrekció, település, ingatlan típusonként, ugye energiahatékonyság tekintetében van egy árkorrekció, de ez gyakorlatilag negyedévről negyedévre inkább ez a plusz-minusz nulla környékén változik, tehát nincsen drámai árkorrekció jelenleg, és hogyha a makrofundamentumok nem lesznek rosszabbak, mint amit most látunk, tehát a munkaerőpiac feszes marad, magas marad a foglalkoztatottság, akkor ebben nagyobb érdemi beesést nem látunk. Hitel oldalról véletlenül kellene nagyjából egy 4-5% ponttal alacsonyabb átlagos lakáshitel kamat arról, hogy újra érdemi hitelfelvételt lássunk, és ezen keresztüli lakásvásárlásokat. Stabilitási szempontból, hiszen az én egyik legfontosabb mandátumom, a mostani folyamatokat pozitívan semlegesnek tekinthetjük, hiszen ez az ellaposodó lakásár dinamika, amit látunk, ez segít hűteni a korábban említett túlértékeltséget. Tehát nem baj, ha a túlértékeltségből visszajövünk egy picit, és nem amit korábban láttunk, 15-20%-osan túlértékelt lakáspiacon veszünk fel hitelt, vagy vágunk bele építkezésekbe, és akkor a végén lehet, hogy egy súlyosabb árkorrekció lesz. Tehát a mostani mérsékeltebb vagy ellaposodó árdinamika segít ezt a túlhevültséget egy picit lehűteni, tehát stabilitási szempontból nem feltétlenül rossz, amit most látunk. Hosszabb távon pedig nyilván az elérhetőség kérdését is tudja javítani, hogyha az árak nem nőnek az égig, vagy nem sokkal gyorsabban, mint mondjuk a jövedelmeink.
És ez a pozitív kicsengésű gondolat, az záró mondata is a beszélgetésünknek. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, megtiszteltél bennünket. A napvendége tehát Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.